Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! 9 óra 10 perc van, folytatódik a Millás reggel a Rádió Café 98.0-án Ács Gáborral
és Mihálovics Andrással.
Meg a hallgatókkal 0630-as 698-0980. Mark Almond is ma született 1957-ben, valamit tőle?
Mindenképpen lesz. Ha nem ma, akkor holnap, de dolgozunk rajta. Ráadásul nem csak Mark Almondot felejtetted ki, még egy szintén zenészt kifelejtettél a mai születésnaposok közül, úgyhogy majd, ha nem ma, akkor holnap.
Nem őt tudom, ki szokott White Lies számokat betenni a rotációba, de vennétek egy csokit neki a nevemben is? Pacsirtás, jó reggel!
Jöhet, köszi!
Egy túrót.
Ide a csokimat!
Pacsirtás, jó reggelt, nagyon kedvelem a műsor, de léci, hagyjátok, hogy befejezze a vendég az okfejtését, és akkor még azt is érteni fogom, hogy ti mit gondoltok a dolgokról. Így elkerülhet, hogy pont a lényeget lövitek le, írja Zsolt hallgató. Igen, ezt időről időre megkapjuk, csak azt kell értenetek, hogy fix idő van bizonyos rovatokra.
Jogos
és
is.
Látjuk a visszaszámlálást, és nagyon sok mindent szeretnénk bezsúfolni, hogy ti jól informáltak, és felvilágosultak, és tájékozottak legyetek, úgyhogy időnként vezetni kell a beszélgetést, és ez óhatatlanul ezzel jár együtt.
Az előző kettővel kicsit beszorultunk, ettől az üzenettől függetlenül pont azt beszélgettük, hogy 3 kérdés szorult be az előző beszélgetéshez, még az előzőnél is maradt volna bennünk, és próbáltunk minél többet besúvasztani, és ilyenkor utolsó szavakat inkább elharapjuk, hogy siessünk. Elnézést érted, tényleg ez az oka, próbálunk minél
a
többet.
A Gábor elnézést kért, én nem. Menjünk is tovább.
A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint dédapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi rovata.
Szondi halálának évfordulóján egy márciusi ifjúról lesz szó. Katona Csaba történésszel. Szervusz Csaba, jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt kívánok!
Én Szondit már megfejtettem, azzal nincs dolgod, de Vasvári Pállal bőségesen.
Hát lesz, és erre azt gondolom, hogy több dolog is igen komoly okot szolgált a számunkra, hogy foglalkozunk az ő személyével. Az egyik az az, hogy évfordulója van a halálának. Nagy valószínűséggel 1849. július 6-án halt meg. Történetesen ez Csaba nap, de hát akkor még nem Csaba nap volt, ez egészen biztos. De azért mondom, hogy nagy valószínűséggel, mert amikor valaki a román szabad csapatokkal verekedve, harcolva veszti el az életét, az nem biztos, hogy egészen pontosan datálható, hogy mi történt. Ilyetén módon a halálának a pontos körülményeit sem ismerjük, csak nagyjából.
Hallottam én ilyet? Csak nem Petőfi Sándorral kapcsolatban egy másik márciusi ifjú.
Ugye, hogy milyen érdekes dolog ez, hogy mindig azt várják, hogy legyen egy világkrónikás, aki fölgyezi az abszolút igazságot a csata forgatagába, hogy aztán az utókor elégedetten hátradőlve azt mondja, hogy de jó, mindent tudunk, na hát ez nincs.
Hát figyelj, aki már volt nem igazi csatába, de mondjuk eljátszott ilyen csatákat, az pontosan tudja, hogy utána leülünk, felbontunk egy kis sört, és utána ugyanazt a csatát 43-45 féleképpen mesélik el. Pedig az akkor történt, mit tudom én, 2 órával előtte. Úgyhogy ezt évek múlva visszaemlékezve, meg hát nem is tudom, tehát nem is voltak annyian abban a csatában, ahány olvasata van egy ilyennek, úgyhogy az egy érdekes helyzet.
És visszautalva arról, amiről ugye tasunk a Vitkorról, a Diaz Crazy Horse-ról beszéltünk, ez megint egy iskola példája annak, hogy a történészkezve miért van megkötve, ahány ember ott volt, annyi féleképpen fog emlékezni. Tehát az abszolút igazság örök illúziója, vagy ahogy Csorba László kollégám fogalmazott, a bizonyosság örök sóvágása, hát az sajnálatos módon folyatkozás szenved. Uh-huh. Na de, ez nem azt jelenti, hogy Vasvári Pálról nem tudunk sokat, és akkor emlékezzünk még róla. Mert a másik dolog, ami aktuálisá teszi az ő személyét a számomra, ez a Most vagy Soha című film Vasvári ábrázolása, ami, hogy kellő cinizmusra szoktak fogalmazni kollégáim, laza kapcsolatot ápol a történeti valósággal. ugyanis ahogy ott, őt ott ábrázolták, az több mint méltatlan. Tehát gyakorlatilag egy megpróbálom kulturáltan körülélni egy erigált falloszú gyerek, aki majdnem, hogy csak az is hozódik bele mindenbe, mert azzal is tud csajozni. Hát bocsánat, önmagában ez persze nem olyan rossz program, de Vasvári Pálennél sokkal több volt, úgyhogy adjuk vissza az ő méltóságát. Annál is inkább, mert ez a fiatalember, mint ahogy az előbb is elhangzott, 23 évesen az életét áldozta azért az ügyért, amire föltette a életét.
Itt is hangsúlyozzuk ki, 23 évesen. Tehát azért gondoljunk már bele, hogy velünk mi volt 23 évesen mondjuk.
Erről van szó, a legnagyobb problémánk az volt, hogy másnaposak vagyunk, hogy végezni kell az egyetemen. Tehát körülbelül ez. Na akkor nézzük, ki volt ő. Tehát 1826. július 14-én született Bűdön, később Tiszabűdön, még később Tiszavasvárin. Ez a hely ma azért viseli a Tiszavasvári nevet, mert róla nevezték el. Ez egy elég sajátos transfer, hogy ez lett a neve, ugyanis majd mindjárt ki fog derülni, hogy miért éppen ez a neve most az ekkori Tiszabűdnek. Édesapját egyébként nem Vasvári Pál néven született, hanem Fejér Pál néven látta meg a napvilágot. Görögkatolikus családból származott, az édesapja az görögkatolikus pap volt, Fejér Pál, így hívták. És hát egy időben egy Vasvári nevű településen szolgált, na innen lett a fiából Vasvári. Tehát az egyik vasvári településről fölvette a Vasvári nevet, amiről aztán elneveztek egy másik település Vasvárinak. Ez egy ilyen elég érdekes kombináció.
Igen.
Na most a fiatalkorát ugye az jellemezte, hogy ebben a környezetben nőtt föl, édesapja pedig hol ide, hol oda helyezték, úgyhogy gyerekeskedett ő hajdúbeszörményben, itt is járt iskolába. Aztán pedig házi tanulóként dolgozott a Károlyi grófoknál, a Nagykárolyi Piarista gimnázium tanára is volt, és a Károlyiak azok felfedezték a benne rejlő tehetséget, amennyire tudni lehet, meg is támogatták az ő tanulmányait, hogy a Pesti Egyetem bölcsészeti karára járjon, és büszkén mondom, nem csak természettant hallgatott, idézőjelbe téve a természettant, hanem történelmet is, tehát Vasvári Pál történészként is számon tarthatjuk, és természetesen publikálni is kezdett az egyetemen, az ellenzéki ifjak egyik kiemelkedő vezér alakjává vált, és írt is a különféle lapokban, van, hogy álnéven van, hogy nem álnéven, tehát ez eléggé összetett és vegyes dolog volt, hogy ő milyen neveken publikált. Ami azt gondolom, hogy leginkább jellemzi az ő hozzáállását, én idéznék tőle egy néhány sort, hogy hogyan gondolkodott a világról. Érdemes lenne ezen ma is elgondolkodni, hangsúlyozom, megint csak egy 23 évesen közülünk távozó ifjúról van szó, meglepően érett gondolatok, mert minden pártkérdésen felüláll a magasztos szó nemzetegység. Ha mi egymás között birkóznánk, ellenségeink kaszagnának, bátorságot nyernének, megosztatlan ridegséggel kell állnunk, mint a sziklaszál, véleménykülönbség lehet, de pártoskodásnak lenni nem szabad. Hát tisztelettel üdvözlöm a 21. század politikusait, hogy ezt az egy gondolatot egy kicsit talán jobban lehetne érvényesíteni a mindennapokba, de ne menjünk ebbe bele, hanem nézzük, hogy mi történt ezzel a fiatalemberrel. Ugyanis az a helyzet vele, hogy ugye azáltal, hogy Pestre került, és az ottani egyetemre járt, és aztán joghallgató is volt, és itt például Horváth István történésztől tanult, megismerkedik néhány komolyabb eszmével, ilyen a forradalmiság eszméje, ilyen a nemzeti eszme, a nacionalizmus, a polgárosodás, és az életképek, a pesti diaklopok, a társalkodó, ilyen ezekben a lapokban írva, hogy Salibánk álnéven, Szerelmes bajnok címmel ír egy vígeposzt, ezt igazán nem gondolnánk róla elsőre, de ezzel is megpróbálkozik a Kisvalódi Társaság egy pályázatán. Ír egy verset Zinyi Miklósról, a költőről, és tervez egy történeti névtárat, 40 kötetesre tervezi, megjelenik egy eszéje, irányeszmék címmel, nagyon úgy néz ki, hogy tanárként is helytáll, mert Teleki Blanka intézetében tanít, tehát egyebek mellett hölgyeket oktat, és nagyon úgy néz ki, hogy valóban lenne belőle egy komolyabb karrier, ha nem jönne közben 1848-49, de hát közben jön, és ugye kulcs szerepe van 1848-49-ben, a 12 pont véglegesítésében, a pesti forradalom megszervezésében, beszédeket mond március 15-én, és úgy szokták jellemezni őt, hogy nagyon komoly érdemei vannak abban, hogy vér nélküli forradalom lett 48 március 15. Mert? Tehát erre mindig büszkék vagyunk. Mert hogy ő volt az egyik, aki azt képviselte egyébként mellett a Közcsendi Bizottság tagjaként, hogy a forradalom az nem a káosz, az nem az önbíráskodás, hanem igenis méltósággal kell ez ilyet végigcsinálni, és majd, hogyha valaki esetleg olyan helyzetben van, hogy büntetést érdemel korábbi tetteiért, azt majd törvény szerint és bíróság által kell elítélni, de nem szabad teret adni a csőcserék önbíráskodásának. És ha ezt meggondoljuk, akkor láthatjuk, hogy tényleg egy meglehetően érett, megfontolt fiatalemberről beszélünk, aki egyébként nagy valószínűséggel túl azon, hogy a Teleki Blanka féle leánynevelő intézetben tanított, hát nem csak a tanítványi részének a rajongását vívta ki, hanem valószínűleg, és ez talán nem tiszteletlenség, a nála közel 20 évvel idősebb Teleki Blankáét is. Uh-huh. Ez ilyen nagy pletykája a magyar történettudománynak, hogy köztük szerelem bontakozott-e ki. Ez 99% azért plátói szerelem volt, és az is meg lehet, hogy egyoldalú, ezt így tételesen nagyon nehéz kijelenteni. De az kétségtelen tény, hogy a fiatal Vasvári Pál ebben a lányiskolában ebben nagyon-nagyon hamar ki tudta vívni a tanítványainak a rajongását. Mondok néhány példát, hogy mivel foglalkozott, kicsit lássuk az ő emberi arcát. Például ilyen kérdésekre kellett választ adni, az ugye akkor még gyerekcipőben levő lánynevelés egyik iskolában, egyik legelső iskolában tanuló hölgyeknek, hogy miért szeretnék én férfi lenni, és miért nem? Vagy miért szeretnék nagyhatalomú lenni, és miért nem? Kit találok hasonlatosnak a magyar történelemből? Hannibálhoz. Mi a véleményem Nagy Károlyról? Ez azért mutatja, ugye, hogy az egyenjogúság kérdését...
Ez csajoknak. Idézek
egy választ?
Na, igen, igen. Na, sőt.
Na, kérem szépen. Akkor lássuk azt, hogy mit sikerült ebből kihozni. Egy pillanat, mindjárt én ezt elővettem ezt a választ. Tehát ez a következőképpen hangzik. Tisztelt tanító úr, ez egy ifjú hölgynek a levele. Tisztelt tanító úr, azt mondja, hogy az a vezér, akit én gondolok hasonlatosnak Hannibálnak a magyar történelemben, Hunyadi János. A tegnapi tanítástól egészen meg vagyok lepve. Azóta, hogy itt vagyok, még soha nem hallottam oly szépet, mint Hunyadi János halála, Hunyadi László halála és a tegnapi. Én nekem nem volt még egy tanítóm, akitől így szépet, és így hirdetett hallhattam volna, mint tisztelt úrtól. Maradok tisztelt tanítványa, Matild, őszelő, 30-án 1847. Na hát kérem szépen.
Hát egy tanárember kapjon már ennél nagyobb elismerést, ez még most is jó lesne bárkinek, aki...
Hát egészen biztos, hogy nem kapott. Dűri Matildnak hívták az ifjú hölgyet, aki ezt a levelet megfogalmazta. Nagyon jellemző, hogy március 15-e után egész egyszerűen már nem tisztelt tanító úrnak, hanem tisztelt polgártársnak szólítják. Ez azért a polgárosodásnak egy nagyon fontos eleme. Sőt, akad 7 lány az intézetben, aki előkészíti a saját női 12 pontját. Egyebek mellett ilyen dolgokat fogalmaznak meg, hogy a nők is járhassanak egyetemre, kapjanak szavazati jogot, legyenek iskolák a falvakba, ahol, figyelem megint csak, jól fizetett tanítók foglalkoznak a gyermekekkel. Na kérem.
Abszolút előremutató. Hát nagyon fontos dolog.
Uh-huh. Ugye, hogy van aktualitás a forradalom előtti időknek is, ki gondolná? Na már most, 1848. március 23-án pedig a kollégája Lővei Klára, aki szintén tanít, megkéri Vasvári Pált egy levélben, hogy engedje meg, hogy arcképet készítsenek róla, és hál' Istennek megengedés, miért nagyon jó ez nekünk, mert ez az egyetlen ismert arcképe Vasvárinak. Szóval a következőt írták neki, Pest, március 23, tisztelt Fejér úr, tanítványai kegyedet szívesen kérik, hogy engedje meg arcképét kőre rajzoltatni, és azt velünk tudatni, hogy az óhajtott ezében lenne ideje pár órát szentelhetni. Tagadó válaszát nem várjuk, szeretnénk kegyedet személyesen beszélgetni, polgártársa Lővei Klára. Na hát, hogyha ez nem történik meg, és Teleki Blanka nem fizeti ki ezt a bizonyos költséget, ami az arckép elkészítésre elge Barabás Miklós készítette,
igen.
Akkor bizony erről lemaradunk. Ezeket a példákat csak azért hoztam föl, hogy lássuk Vasárinak az emberi arcát, ami messze túlmutat a mostani soha ábrázolásán, és akkor még nagyon finoman fogalmaztam. Másról pedig azért, hogy milyen karrier várhatott volna erre a fiatalemberre, de ez a fiatalember ezt fogta magát, és tényleges szerepet vállalt a forradalom és szabadságharcban 15-e után is. A belügyminisztériumban, majd Kossuth pénzügyminisztérium vállal titkári állást. Aztán, amikor eljön az ideje annak, hogy fegyvert kell fogni, ugye Jelasics megtámadja Magyarországot, ott hagyja az állását, neki áll szervezni a honvédsereget, és Kossuth Lajos jóváhagyásával elindul Somogyba, hogy a névfelkelőket segítse a horvátok elleni küzdelemig. Az más kérdés, hogy csak Fehérvárig jut el, ennek következtében viszont részt vesz a pákozdi összecsapásban, és innen aztán némileg megbetegedve tér haza. Na, addigra már halálra ítélik. Természetesen a másik hatalom. És hogy milyenek voltak az emberek már akkor is, én elővettem még egy levelet, kapott egy névtelen levelet valakitől ebben az időben, idézem. Barátom Vasvári, hogy van az, hogy te most, minek utána miniszteriális hivatalat nyertél volna a forradalmi csárdában tartandó szónoklatokkal, szépen elhallgattál, és hogy van az, hogy te ki a hazáért utolsó csepp véredet feláldozni késznek nyilatkoztál, most szépen otthon csücsülszél, fén a bőrödet, a horvát határszédeteken osztogatni szokott, gyengédtelen gólyócskáktól, dénikve te is csak olyan önérdekű szájhős vagy, mint sok más társai, kik jövedelmező és sovány egoista zseböket megtöltő miniszteriális hivatal tervén nevetik a világot, mert ők céljaikat, mire törekedének, elnyerhetik, sokak véleménye, és persze egy névtelen levél.
Ó, hát ez a mai Facebook trollokat idézi.
Totálisan. Ez, kérem szépen, egy durva komment, fogalmazzunk úgy, vagy akár egy poszt, de bárhogy is van, az, hogy rendkívül méltatlan, azt gondolom, hogy Vasvári halálának ismeretében alig, ha kell osztan ecsetelni. Vasvári Pál ugyanis szervezett egy szabad csapatot, de azért nem erre a válaszra a levélre válaszul, hanem ettől teljesen függetlenül, és fogta magát, és elindult az egyik legnetesebb frontra, nevezetesen Erdélybe.
És akkor itt a konfliktus, mert ugye már a bevezetődben mondtad, hogy román népfelkelők ölték meg, az olyan furcsa lehet a első hallás, hogy ott van Bemapó, mindenki apózza, egy nagy szabadsághős, a magyarok ugye a felvilágosodás oldalán ragadnak fegyvert, és a nemzeti önrendelkezés, és közben meg kitör egy román népfelkelés a hátukba, ahol a egész mozgalomnak az egyik szimbóluma életét veszti, ez egy elég rázós sztorinak hallatszik.
Hát a helyzet a következő, Vasvári Pál tényleg nem fotelforradal már volt. Tehát ő nem az a típus volt, amikor valami történik, akkor egy biztató kommentet odarak, majd néhány hashtaggel ellátja, hogy veletek vagyok, szeretlek titeket, ki meg fogjátok csinálni, hanem hát ő egy gyakorlatias figura volt. Igen, lánglelkű forradal már.
Ennek a névtelen levélnek tényleg szerepe volt abban, hogy ő a legkeményebb helyre indult el, azt követően?
Nem vagyok benne biztos, hogy volt. Azt mondanám, hogy ettől függetlenül teljesen elindult volna. Tény, ami tény, hogy a levél fennmaradt. Szerintem Vasvári akkor is megy, ha nincs ilyen levél. Aha. De ha esetleg volt is benne tépelődés, én azt gondolom, hogy ez is arra ösztönözte. De nem az a típus volt, aki feltétlenül hülye gyerekekre reflektál. Tehát ő ment.
Igen.
Ment, mert éppen erre volt szükség. Tehát nyilván egy forradalomban, amikor a minisztériumba kell szerepet vállalni, akkor a minisztériumba vállal a szerepet. Amikor dörögnek a fegyverek, egy Vasvári Pál nem a tollat fogja forgatni, hanem valami egészen mást. Tehát így történik, hogy
miért lázadtak fel a románok?
Hát viszonylag egyszerű a történet, ugye nemzetiségi problémák mindenhol voltak. Ha megnézzük 48-49-et, akkor nekünk volt bajunk a szlovákokkal, volt bajunk a románokkal, volt bajunk a szerbekkel, meg nekik is velünk. Miért? Szerettek volna nemzetiségi jogokat kapni, sajnálatos módon szűkebbűnek bizonyult a kormányzat 48-49-ben. Azt gondolták, hogy a polgári egyenlőség magával hozza azt, hogy minden hungárus polgár az büszke magyar lesz, olyan értelemben, hogy többletjogok nem illetik meg a kisebbségeket. Aha. Hát ez az egyik legkeserűbb tanulság volt 48-49-nek, hogy bizony nem ártott volna erre figyelni, mert a kotolmi ígéretekkel a bécsi udvar nem tudja őket ellenünk fordítani, vagy legalábbis nem ilyen hatékonyan. És nem véletlen, hogy aztán 1867-ben Ötvös József, aki 48-ban is miniszter, egyedüliként ugye a Batthyány kormányból, meg majd 67-ben is, az emlékszik 48 tapasztalataira, és nem véletlenül születik meg a nemzetiségi törvény. Az majd más kérdés, hogy aztán valamivel később a magyar állam megint az erőszakos magyarosítás felé fordul, az meg kontraproduktív meg bizonyul, de itt már Trianonig jutunk el.
Viszont erről a részéről valahogy kevesebbet hallunk és beszélünk a magyar
történelemben. Igen. Félre itt nem rossz szándék munkált a kormányzatba, hanem arról volt szó, hogy tényleg azt gondolták, hogy a polgári jogegyenlőség az fog egy olyan üzenetet hordozni, ami félre tudja tenni a nacionalista, soviniszta ütőkártyát. Ez nem jött be. Lássuk be, azóta se jön be. Akkor meg aztán végképp nem jött be. És hát így esett, hogy román szabad csapatok, azok meglehetősen, fogalmazunk úgy, hogy durva eszközökkel léptek fel adott esetben a helyi szász vagy magyar lakosság ellen. Ugye itt azért jellemző volt, hogy általában a magyarság meg a szászság képviselte a nemességet meg a polgárságot, tehát itt volt egy ilyen szociális elégedetlenség is, de egy nagyon erős nemzeti nacionalista indulat is. És ami Vasvárit illeti, meg Rákóczi néven is, itt kezdődik talán Rákóczi Ferenc kultusza is komolyabban, tehát ugye egy nagy szabadságos elődként tekint rá, megszervezi egy szabadcsapatot, Békés és Bihar vegyékbe toboroz, és így keveredik aztán egyébként Bem József parancsára a gyalui havasokba, ahol is Havas Nagyfalunál román felkelők csapdába csalták ezt a magyar alakulatot, aminek egyébként a jelentős része azért ki tudta vágni magát ebből a csapdából, tehát meg tudott menekülni. Sajnálatos módon azonban Vasvári Pál nem tartozott ezek közé. Úgyhogy így esett, hogy a körülbelül 400 katonából, ha jól emlékszem, talán 70-80-an maradtak ott, de Vasvári Pál is köztük volt, és a fennmaradt bizonytalan források szerint lövés érte őt, majd pedig a haldokló fiatalember lándzsával vagy baltával végeztek a népfelkelők. Ezt ugye már lehetetlen ellenőrizni, amit azonban bizonyosnak mondhatunk, az éppen a bizonytalanság, nevezetesen fogalmunk sincs, hogy hol nyugszik, tehát a sírjánál nem tudunk tisztelegni, de azért nem véletlen, hogy település, utcanév, szobrok őrzik az emlékét, és én azt gondolom, hogy egy elhivatott, komoly és bátor fiatalemberről emlékezzünk, és ne egy ilyen szatír jellegű, bocsánat, de hülye gyerekről, mint ahogy ez a film ábrázolta.
Aha. Hát nagyon köszönjük, Csaba, nagyon plasztikus volt, és micsoda sors közösség Petőfivel életükben és halálukban egyaránt, úgyhogy ez egy nagyon érdekes összefüggés.
Ugye, ahogy Petőfi írta, minden démosztenésznél szebben beszél a tett, azt gondolom, hogy amikor ezekről a fiatal emberekről szót ejtünk, és azt mondják, hogy ők készek voltak életüket adni a hazáért és a szabadságért, hangsúlyozom, készek voltak, nem meghalni akartak értem, nem pszichopaták voltak, meg őrültek, hanem készek voltak szükség esetén, ezt mindketten bizonyították, ne vitassuk el tőlük.
Igen. Nagyon szépen köszönjük, Csaba, még egyszer.
Én köszönöm a figyelmet, további szép napot, sziasztok.
Katona Csaba történésszel emlékeztünk meg Vasvári Pálról, a márciusi ifjak egyikéről, aki 175 éve hunyt el.
Mesél a múlt. Történelmi érdekességek, sorsok, életutak a Millás reggeliben. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Varga Zoltán, szenior elemző a vonalban. Jó reggelt kívánunk. Szia, jó reggelt.
Jó reggelt, sziasztok.
Hát tegnap megütötték a különadók. András, mi a beceneve a marketinggel?
Védelmi te hozzájárulás.
Te vagy a marketing szakértő, védelmi hozzájárulás. Néven bejelentett különadó emelés plusz sarcok az OTP-t meg a MOL-t, mennyire és milyen a folytatás?
Igen, ugye tegnap reggel beszéltünk is róla, hogy várhatóan valamilyen bejelentés jön a rendkívüli időpont miatt, ma viszont felfelé tudnak korrigálni egyelőre az árfolyamok, ezt hozzátenném, nem kizárt, hogy ugye a tegnapi első is akár egy nagyobb negatív korrekció kezdete volt, ugye a részletek közül a magyar közönben már megjelentek a tranzakciós illetékkel kapcsolatos szabályozások. Az OTP esetében 0,68%-os emelkedést látunk, 17.650 forint, a MOL-nál 0,14%-os az emelkedés, 2.872 forint. Ugye a Richter volt tegnap kiemelkedő teljesítmény nyújtott, mivel őt nem érintette a egyik bejelentésem, most viszont lefelé korrigál 0,56%-os mínuszban, 9.750 forinton. Míg a Magyar Telekom esetében 0,39%-os plusz látunk, 1038 forint, összességében a BUX 0,21%-os emelkedéssel 71.300 ponton áll, és a forgalom most közelít az 1 milliárd forinthoz.
Ez jó hangzik.
Oké, forint piacán nyomot hagyott a tegnapi kormányinfó?
Hát meg az inflációs adat.
Igen, mind a kettő. Tegnap is gyengült a forint már, ma is folytatódott egyébként még az inflációs adat előtt is. Most viszont már 3,96 felett van az euró árfolyama, a dollári pedig 366 felett, annak köszönhetően, hogy az infláció júniusban a várt 3,9% helyett csak 3,7%-ot tett ki éves bázison. Itt a különbség abból adódhat, hogy az üzemanyagára elszámolás a központi statisztikai hivatalnál elég furcsán zajlik. Ez a különbség igazából a következő hónapban fog érvényesülni, ugyanis nem a hónap végéig tart a felírás, hanem csak 20-áig, és az addigi árakat hasonlítják össze az előző havi bázissal, és ugye a 20-a után történt egy nagyobb üzemanyag áremelkedés, úgyhogy ha így maradunk, akkor júliusban azért felfelé fogja lökni ez a hatás az inflációt. Minden esetre ugye ennek hatására egy picit emelkedtek a kamatvágási spekulációk, és ennek köszönhető a forintgyengülés, bár én nem gondolnám, hogy kizárólag egy adat miatt az OMB meggondolja magát, és mégis folytatja a kamatvágási ciklust júliusban.
Oké, okay, okay,
valami,
esetleg ma?
Igen, ezt akartam én is kérdezni, hogy valami újabb turbulencia, nem mintha nem lenne elég a hétre?
Egyelőre elég lesz szerintem, lesz még a héten fontos adat, ugye az amerikai inflációs adat csütörtökön, ma viszont csak néhány amerikai jegybankár tart beszédet, ami kiemelkedő lehet Powell bizottsági meghallgatása délután, ugye ma és holnap fogják meghallgatni utoljára az elnök választás előtt, és itt a képviselők azért szoktak kellemetlen kérdéseket feltenni egy bankelnöknek.
A különadóváltozással kapcsolatos részletek okozhatnak-e még változásokat, vagy nagyjából a piac beáraszta azt, amit tegnap bejelentettek egy költségvetési hiány betömködése folytán?
Szerintem még okozhatnak, ugyanis nem ismerjük minden részletét. Egyelőre ugye csak a tranzakciós illeték, illetve az új devizakonverziós tranzakciós illeték részletszabályozását tették közé. Ugye és tegnap Gulyás Gerek említette, hogy az energiacégekre és a multinacionális vállalatokra is kivetnek valamilyen adót, illetve hát védelmi hozzájárulást pontosabban, de ennek a részleteit még nem tudjuk, úgyhogy itt még lehetnek majd elfolyam mozgások ennek hatására.
Oké, Zoli, nagyon szépen köszönjük, jó munkát neked is.
Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!
Szia, szép napot! Varga Zoltán, szenior elemző mondta el, hogy mi újság a tőzsdén, hogyan reagáltak már tegnap, illetve ma hogyan folytatták ezt a tegnapi adóváltozásokra, illetve a ma reggel kijött inflációs adat milyen változásokat okozott.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd, Kultmogul, a millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata következik.
Apokalipszis előtti nyugalom, az utolsó nyár, Magyarország 1944, utóbbi egy könyvnek a címe, amely az elmúlt időszakban az egyik meghatározó olvasmányélményem volt, úgyhogy arra gondoltam, hogy beemelem ide a műsorba, hogy akik szeretik a történelmet, meg szeretnek jókat olvasni, azok tudjanak mibe kapaszkodni, úgyis itt a nyár, és akkor ilyenkor az embernek talán kicsit több ideje van olvasni. El is határoztam, hogy magát a szerzőt interjúvoljuk meg erről a könyvről. Ablonci Balázs történész van a vonal túlsó végén. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Először is nagyon köszönöm a munkáját, tényleg az elmúlt év egyik meghatározó olvasmányélménye volt számomra. De honnan jött az ötlet, hogy pont ezt az időszakot fogja körbejárni?
Hát először is ez rettentő megtisztelő, nagyon szépen köszönöm. A másik, engem ez régóta foglalkoztatott ez a könyv, mint az ötlete. Alapvetően valószínűleg az kellett hozzá, vagy az foglalkoztatott, hogy a nagyszüleim generációja, akik már sajnos nincsenek velünk, velem, ők láthatóan, így visszagondolok a velük való beszélgetésekre, őket folyamatosan foglalkoztatta a háború. Tehát én nem nagyon emlékszem olyan vasárnapi ebédre, ahol legalább utalás szintjén ne került volna elő az, hogy milyen volt, amikor bombáztak, miért hiányos az étkészlet, mit csináltunk 44-ben, milyen volt az, amikor menekülni kellett. Tehát egy kicsit ezzel a könyvvel való foglalkozás visszahozta a nagyszüleim emlékét is tulajdonképpen, és azt hiszem sokan vannak.
Ez sőt, olyannyira, hogy ez egy ilyen, lehet, nem tudom mennyi idős, de ilyen generációs élmény, mert szinte ugyanezek a sztorik. És ráadásul ezért élveztem nagyon a könyvet, mert ráadásul én két ívből kaptam az élményeket a második világháborúban, egy fővárosi értelmiségi család élményeit is megkaptam a vasárnapi ebédről, meg egy vidéki paraszt család élményeit is megkaptam a második világháborúról, úgyhogy nagyon tanulságos volt.
Hát igen, önállóban egy kicsit fordítva volt, egy vidéki értelmiségi család, és egy fővárosi ilyen kispolgári munkás családnak az élményei. Aha. De nagyjából ugyanezek voltak, és az volt, hogy igazából ezeknek az embereknek, ha nem kerültek ki a frontra, mondjuk a második magyar hadsereggel, igazából a háború a nagyszüleim generációjának az 44-45-öt jelentette. Tehát a bombázás, a front érkezése, esetleg az ostrom, az erőszak, amit megtapasztaltak, tehát így igazából 41-42-43 az nagyon sokaknak még, hát nem mondom, hogy béke év volt, mert nyilván nem az volt, de mindezek a dolgok nem voltak még akkor.
Igen.
Nem, szóval a holokausztról, meg a menekülésről, meg egyebekről.
Igen, hogy mondjam, nekem az volt a megdöbbentő ebben a könyvben, hogy ezeket a sztorikat hallottuk, hogy nem tudom én, arattunk, mondta a nagymamám, és hogy láttuk, hogy húznak az amerikai bombázó kötelékek el, és hogy így elszörnyűködtünk azon, hogy aztán a másik nagymamám meg mesélte azt, hogy a bombázáskor kinek hova kellett menni, és a légó parancsnok szinte élet-halál ura volt ilyenkor, meg hogy mentünk vidékre biciklivel, mert kaját nem lehetett kapni Budapesten. Ebből én gyerekfejjel egy ilyen brutálisan kegyetlen és rettegésbe eseltelés, hosszú ideig tartó ilyen félelmet érzékeltem, és az volt a durva ebbe a könyvben számomra, hogy pont nem. Tehát, hogy úgy tűnt, mintha az utolsó utáni pillanatig is be lehetett volna ülni egy étterembe, játszottak darabokat a színházak, és közben igen, vitték el a zsidókat, meg építették a gettókerítéseket, meg mindent, de hogy a magyar társadalom javarésze az ilyen tök normális életet élt, 44 nyarán.
Igen, azt hiszem ez egy alapvető emberi tulajdonság tulajdonképpen, tehát ezért nem biztos, hogy hibáztatni lehet őket, mert az emberek minden körülmények között ragaszkodnak a normalitáshoz. Tehát, hogy, hogy az segít túlélni a nehézségeket, hogy nem minden fordult fölfenekestől körülöttük, hanem vannak még bizonyos dolgok, amikbe bele lehet kapaszkodni. És a könyvben egyébként az volt a célom, hogy ne annyira politikai történeti eseményeket soroljak, amiből nagyon jó munkák vannak, tehát nem szorulnak arra, hogy én újraírjam őket, hanem pontosan ezek a mindennapoknak a történetét akartam megírni, vagy bemutatni azt a perspektívát, hogy nem a politikusok vagy a nagy emlékiratírók szempontjából követjük ezeket, hanem éppenséggel a kis emberek, a munkások, nők, gyerekek, kamaszoknak az életét próbáljuk bemutatni, és bizonyos értelemben megérthetjük, hogy milyen volt a magyar társadalomnak a háborús tapasztalata.
Ami megint csak megdöbbentő volt, hogy ugye zajlott a holokauszt, és én kérdeztem mind a két nagyszülőmet, hogy hát mit szóltak ehhez, hogy hát nem gondolták, hogy embertelen, és így valami olyasmi jött ki a családi ebédle, aztán hogy ők nem gondolták, hogy ekkora baj van, és hogy ilyesmi történik, meg hogy az őket ez nem érintette, és a könyvből meg megint csak valamiféle ilyen közöny jön ki ezzel kapcsolatban, illetve az, hogy hát amikor volt mit elvenni, elzabrálni, akkor azért mindenki egy emberként startolt rá a zsidó vagyonra, aki tehette.
Igen, ugye ez egy nagyon rettenetesen fájdalmas és nagyon sok sebet föltépő téma, ezért érdemes ezek úgy óvatosan fogalmazni, hogy nyilván persze van az elvett zsidó javakkal kapcsolatban van egy roham, tehát a lakások, a varrógépek, a rádió, a bicikli, a zsidó bicikli az egy ilyen összetett szóvá vált, tehát nem is egy jelzős szóvá, hanem zsidó bicikli, szerintesen használták az újságok a korszakban, hogy ezeket nagyon sokan igyekeztek megszerezni. De ne felejtsük, hogy vannak sokan, talán nem ugyanennyien, de azért egy bemutatható szám, aki segíteni igyekezett. Elrejtett dolgokat, párnát vitt be a gettóba, élelmet vitt be a gettóba. De ugye az semmiképpen nem a felmentés szándékával, faluhelyen, ami azért az ország lakosságának, hát nem is tudom, de a kétharmada, háromnegyede faluhelyen lakott, ugye ebből az egész szörnyűségből annyi látszott, hogy egy hajnalon vagy egy reggelen jönnek a csendőrök, és a faluban élő öt zsidó családot felrakják szekerekre, vagy gyalogmenetbe behajtják egy járásközpontban lévő gettóba, majd később egy gyűjtőtáborba. Tehát, hogy ez egy nagyon gyorsan lezajló folyamat volt, tehát ott még ugye vidéken, faluban nincs is gettó, hanem egyszerűen elviszik őket egy reggelen vagy egy délelőttön. Nyilván ott is látszik már a brutalitás, az, hogy a csendőrök hogyan bánnak a levonókat, de igazából a helyben nagyon kevés, hogy mondjam, mérlegelési lehetősége volt faluhelyen ezzel kapcsolatban az embereknek.
De tudhatták, hova viszik őket, és miért?
Ezzel kapcsolatban is valószínűleg a többség faluhelyen, vagy a társadalom, ez nem volt egy széles társadalmi tudás, hogy mi történik a zsidókkal. Nyilvánvalóan volt egy antiszemitizmus az országban, tehát voltak, akik örültek ennek, voltak, akik sajnálták őket, de a konkrét tudás azzal kapcsolatban, hogy ez a megsemmisítés zajlik, ez nem volt széles körül legalábbis mondjuk így. Tehát lehet, hogy a politikai elitben, vagy néhányan ezt tudták, vagy a zsidó közösségben erről volt tudomás, de ez nem volt egy széles körű tudás. Ez egyszerűen azért, mert ha jöttek is ilyen hírek, ha valaki megnézi a korszak újságjait, vagy naplóit, annyi rémhír terjeng a korban.
Na ezt akartam még mondani.
Hogy az emberek nehezen tudták eldönteni, hogy mi az igaz és mi nem.
Ezt akartam mondani, hogy a másik áthallás a modern korra ez a sajtó és a propaganda szerepe, hogy például az ellenségképet hogyan vázolták fel, hogy az amerikai, és ezt én a nagyanyámtól is hallottam, hogy vigyázni kellett, mert az amerikaiak nem csak bombákat szórtak a fővárosra, hanem robbanó játékokat is.
Így van, így van. Hát ezt én magam is hallottam, egyszer a Batthyány téri metró megállóba kérdezte ezt meg tőlem valaki, és, és hát akkor én ezzel még nem foglalkoztam, és egy kicsit utána mentem ennek a dolognak, és valóban az újságok tele vannak azzal, hogy nem csak robbanó játékokat, hanem mérgező leveleket, mérgezett kockacukrot, és mindenféle dobnak le az amerikai repülők, és aztán kiderült itt részben a korabeli források felfogadásával találtam egy nagyon érdekes dokumentumot arról, teljesen véletlenül a Váci rendőrkapitányságnak a kihágási iratai között, tehát egy teljesen elveszett, vagy nem gondolnák, hogy ilyen helyen lehetne volna. A magyar légoltalomnak az első számú technikai szaktekintélye mondja azt, hogy ilyeneket nem dobnak le, nem dobtak le az amerikai repülők, tehát ezzel kapcsolatos hírek, azok rémhírterjesztések, tehát ez egy szűkörű tudás volt, de a sajtó ezt problémátlanul terjesztette egyébként. De ezzel most nem fölmenteni akarom az amerikai bombázásokat, aminek sok ezer halálos áldozata volt. Ugye korábban azt mondtuk, hogy kb. 20 ezer, most az újabb esések szerint kb. 10 ezer halálos áldozata, de számos rokkant, meg összeomlott ház, de hogy ilyen típusú robbanó gyerekjáték ledobására nem került sor, holott ezt intenzívek felhasználta a propaganda valóban.
No, hát kevcsinálóként ennyi fért bele, lehet azt mondani, hogy történelem alulnézetből? Nem akarnám leegyszerűsíteni a munkáját és megbántani sem ön, de nekem ez jutott eszembe, mikor vetettem a könyvét.
Persze, nem, ez inkább hízelgő, úgyhogy nagyon köszönöm, ha így látszódik.
Jó, nagyon szépen köszönjük még egyszer, minden jót kívánunk, szép napot!
Nagyon szépen köszönöm, szép napot önöknek is, minden jót!
Ablonci Balázs történésszel beszéltünk, egy könyvet ajánlottunk, az a címe, hogy Az utolsó nyár, Magyarország 1944, és ha jól emlékszem, sőt, pontosan tudom, a Jaffa kiadó gondozásában jelent meg. Nem könnyű olvasmány, de nagyon, nagyon tetszetős, és nagyon jó volt olvasni, jó szívvel ajánlunk nektek is.
A Millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektesd be magadba, kulturálódj!
No, Fejér Marian, pont jókor!
Hello, sziasztok! Igen. Ez a műsor címe, vagy pont jókor vagyok itt? Vagy mind a kettő?
Ebben a sorrendben.
Hát, így van. De
ezt már mondjuk egy ideje, igen. Na, vagy másfél éve így kezdjük, igen. Az első órában napembere dr. Pazsa Kornélia, ő a Szolnoki Stella Nelly lakásbutik és webshop tulajdonosa, és vele a stílusról fogunk beszélgetni, igazából nyilván a nőkről többnyire.
Mi az a lakásbutik?
A lakásbutik az az, amikor valaki jogászként egyszer csak úgy dönt, hogy pályát vált, karriert vált, nyilván ennek meg volt a maga története. És nagyon érdeklik az emberek, és közben nagyon érdeklik a stílus, meg a divat, és a saját lakásában kezd el kialakítani egy kis butikot.
Izgalmas. Uh-huh.
Igen. De hogy fogunk beszélni arról, tudod, testtípusok, színtípusok, kinek mi áll jól, hogy vásárolunk, hogy nem vásárolunk, hogy gyilkolódunk le a tömeggyártás miatt, és a rosszul megvilágított próbafülkék miatt, mi nők ezt főleg nyáron, a bikini szezonban szerintem ez egy külön lelki erő.
Sose gondoltam volna, hogy problémát okozhat egy nem jó megvilágított próbafülke.
Még azt is látod megint magadon, amit amúgy nem. Soha.
Ebből én bólogat, úgyhogy biztos
igen,
így van.
Igen, tehát ez örökre elmegy a kedved a vásárlástól. Aztán utána másik órában szintén női téma, de mondjuk nem csak a nőket érinti, ez pedig Kriston Andrea, a Kriston Intim Torna megálmodója jön, mert többször volt. És most arról fogunk beszélgetni, hogy 38 éve foglalkozik a nők és a férfiak magukhoz és az intimitáshoz való viszonyukról, és ezen a nyáron először csinálnak egy tábort, amiből ugye több napot tudnak együtt lenni az emberek, van benne kapcsolódás, de leginkább az a lényeg, hogy az állandó és folyamatos gyakorlásra rátanítsa az embereket, azt gondolom, mert hogy így elmegyünk ilyen tanfolyamokra, fú, de jó, megtanuljuk, mindenféle problémát megold, és aztán tudod, mint a gyógytorna, utána egy harmadik napon már nem csinálod, miközben tök jó, hogyha az életed része. Meg hát Andrával egyébként is, amúgy is beszélgetünk magunkról, nőkről, férfiakról. Milyen a helyzet most? Kb. Ez lesz.
Nagyon szépen köszönjük, hallgassátok utánunk is, tehát a pont jókort és Mariant.
Macika,
ez egész jó volt. Nem szeretem ezt mondani neked, de hogy
miért mondod neki,
hogy jó témák szeret voltak, érdekes vendégek.
Tök jó voltatok, én 6.30-tól hallgattalak titeket, nagyon rendben volt a mai adás, megdicsérlek. Én szeretem neked ezt mondani.
Szeretném megköszönni édesanyámnak, aki végig hitt bennem.
És még?
Félek Gábornak, a görögöktől, ha ajándékot hoznak is. Még ezt szeretném mondani.
Te rögtön hátsó szándékot feltételezhet.
Hát hiszen magamból indulok ki, ugye?
Na. A spártai. Jaj, nem, ő nem spártai, római.
Nem, hízelgő bármelyiket is használod. Minden. Na, köszönjük szépen a figyelmeteket, mert a műsoridő meg elillant, és Somodi Evelin fog híreket mondani nektek. Holnap reggel 6 órakor a mai adás vélt legjobb pillanataival jövünk, aztán 6:30-kor a Gede Ács páros szórakoztat majd benneteket meglepetés vendéggel. Tartsatok velünk akkor is!
Már a véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelünkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a radiokafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádiókafé gazdasági Muppet show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.